Rádióegyetem. Politikai esztétika. Politikai akaratképzés. Radnóti Sándor előadása.
Politikai esztétika. Ez kalandos óra lesz, mert egyrészt foglalkoznunk kell esztétikával, foglalkoznunk kell politikai filozófiával, és foglalkoznunk kell a kettő összefüggésével, méghozzá abban a formában, hogy kiindulunk abból, hogy a modern művészet autonóm művészet. Tehát az, ami megkülönböztette a régit és a modernt, ami megkülönböztette egymástól a modernitás előtti korszakok művészetét és a modernitás művészetét, azt egy szóval autonómiának nevezhetjük. Autonómiának abban az értelemben, hogy önmeghatározó. Erről a következő órán fog részletesen beszélni, csak most a keretét akarom megmutatni a problémának, hogy ezzel azonban az autonómia fogalmával megjelent az ellenfogalma is, a heteronómia. A nem önmeghatározó, hanem mások által meghatározott. Hirtelen elkezdték úgy látni a korábbi idők művészetét, vagy épp a saját koruk művészetét, amelyel szemben felléptek, 18. századról beszélek, mint amit nem maga határoz meg, amely igény most fellépett, hanem valami más. Abban a korszakban éppen a trón és az oltár. Tehát úgy kezdték látni azt a művészetet, amelyet elutasítottak, a barokk művészetét, az udvari művészetet, a rokkokót, mint ami idegen a művészet céljától, a művészet szellemétől, a művészet alap elvétől, eszméjétől, idegen célokat, külső célokat követ, holott megjelent a belső célnak, az öncélnak a fogalma. Ilyen módon tehát a heteronómia is modern fogalom, nem csak az autonómia modern fogalom. Nem mondhatjuk azt, hogy ellentétben azokkal, akik ezzel először találkoztak, hogy a korábbi művészetek heteronómak voltak, mert ez a fogalom korábban nem létezett. Tehát nem arról van szó, hogy egy valaha heteronóm képződmény, a művészet a modernitás folyamán autonómmá vált, hanem arról, hogy valaha egy így önmagában meg sem határozható fogalom, hiszen a művészet fogalma, egységes fogalma maga is az autonómia következtében alakult ki a 18. században, addig igen külön gondolták el, és igen külön tárgyalták, és igen külön praktizálták a különböző művészeteket, időnként összehasonlították egymással egyiket, másikat. Horácius azt mondta, hogy ut pictura poesis, vagyis, hogy ahogyan a festészet, úgy a költészet is. Kerestek analógiákat, összehasonlíthatóságokat, de maga a művészetnek az a fogalma, amelyet ma ismerünk, az egy 18. századi konstrukció. 16. századtól kezdve indult el ez a fejlődés, de lényegében 18. századi konstrukció. Tehát úgy fogom elgondolni, és úgy javaslom elgondolni azt a most már 200 éves történetét a modernitásnak, amely az autonómia és a heteronómiának a ingalengésében működik. És valóban, ha megnézzük a különböző művészeti korszakokat, különböző művészeti irányzatokat, vagy egymástól eltérő művészeti törekvéseket, akkor világosan látjuk az egyik oldalon a művészet öncélúságának a elképzelését, a l'art pour l'art, a maga legtisztább és mondhatni legnaívabb formájában a 19. században, a másik oldalon pedig az angazsált művészetet, az elkötelezett művészetet, azt a fajta művészetet, amely valaminek a szolgálatába akarja állítani magát, és ez a szolgálat nagyon gyakran a politika. De mielőtt ezt a keretet kitöltenénk, és mint mondom, a következő órán fog részletesebben az autonómia, heteronómia problémáról beszélni, most magáról a politikai filozófiáról szeretnék először. És ehhez felteszek egy kérdést, hogy van-e valaki, akinek ismerősek azok a egy híres angol nyelvi műnek azok a kezdőszavai, hogy we hold this truth to be self-evident. Mond-e ez valakinek valamit? We hold this truth to be self-evident. Igen. Nem az alkotmány, de nagyon jó helyen kapizsgál az amerikai függetlenségi nyilatkozat, 1776, igen. Jefferson, az egyik legnagyobb politikai gondolkodó, az Amerikai Egyesült Államok első elnöke. Egyébként ott hemzsegtek a 18. század végén, a 19. század elején az amerikai elnökök között a legelső osztályú politikai filozófusok, Adams, Madison és mások, nem úgy, mint ma. Nos, ez a mondat, ez a híres mondat, a függetlenségi nyilatkozatnak a első mondata úgy szól, hogy mi azokat az igazságokat önmagában megállónak, self-evident, tehát önmagában evidensnek tekintjük, hogy minden embert egyenlőnek teremtettek, hogy teremtőjük megadott nekik bizonyos elidegíthetetlen jogokat, amelyek között van az élet, a szabadság és a boldogság keresése. Tehát jogként van itt felfogva az élethez való jog, a szabadsághoz való jog, és az ahhoz való jog, hogy mindenki megkeresse és megtalálja a maga útját a boldogságához, és mindez minden ember számára jogként van tételezve, mert egyenlőnek teremtettünk. Ezek nagyon-nagyon fontos alapelvei és alapeszméje a modern világnak. És figyeljék meg, ez a dallamos kezdet, hogy behold this truth to be self-evident, hogy ezeket az igazságokat önevidensnek tekintjük, ebben valami nagyon fontos dolgot láthatunk, nevezetesen azt, hogy ezt ennek tekintjük, így véljük. Ez egy vélelem, és nem egy tudományos igazság, amely megtámadhatatlan. Azelőtt nyilvánvalóan nem is támadták, hanem azelőtt az volt self-evident, hogy az embereket nem egyenlőknek teremtett alkotójuk. Ugye? Azok a politikai metaforák, amelyeket jól ismerünk végig az ókortól a középkorig, amely az államot egy egységes testnek tekintette, amelynek van feje, vannak karjai, van lába, és ezeknek mind különböző embercsoportok felelnek meg. Nyilvánvalóan azt tette self-evidenté, nyilvánvalóan azt tette evidensé, önevidensé, hogy nem egyenlők az emberek, hogy a teremtő kit a birtokos, és kit az úr, és kit a szolga szerepére teremtett, és ezek meghatározottak. Most itt megfordul a dolog, mindenki egységesnek van teremtve, de ez nem egy tudományos igazság, nem egy tudományos tényállítás. Ez egy hihetetlen pontos megfogalmazás, hogy mi így tekintjük. Abból indulunk ki, ebből a vélelemből indulunk ki, nem tudásból, hanem vélelemből. Ez a véleményünk, és ebből vezetjük le jogainkat. És valóban nem lehet, nyilvánvalóan nem lehet bizonyítani az emberi egyenlőséget, ez valóban csak egy vélelem, de erre a vélelemre épül fel az egész modern világ, miközben újra és újra állandó támadások érik, hiszen ha végig gondolunk ezen szöveg papírra vetése óta eltelt majdnem 250 éven, akkor állandóan azt látjuk, hogy mindig harcban állt ez a gondolat ellentétes gondolatokkal, amelyek akár a szellemi képességek alapján különböztettek meg embereket egymástól, és állították azt, hogy nem egyenlőek, akár teljesítményük alapján állították azt, hogy nem egyenlőek. Ma is ismerünk a mai politikai beszédből, Magyarországon is ilyen kitételeket, ha valaki azt állítja, hogy akinek semmije sincs, az annyit is ér. Ugye, ha ezt az állítást halljuk, akkor világosan azt tapasztaljuk, hogy az, aki így beszél, az nem tekinti az embereket egyenlőknek. Ennél persze súlyosabb történetek is voltak, faji egyenlőtlenséget tételeztek, különböző fajokat szolgafajoknak tekintettek, alacsonyabb rendű fajoknak. Ugye az még ma is dívik az afrikai törzsi háborúkban, vagy törzsi torzsalkodásokban, hogy a másikat, a másik törzshöz tartozót kivetik az emberi nemből, és csótányoknak nevezik őket. Ugyanígy egyenlőtlenséget teremtenek a munkásosztály és a burzsoá között, a polgári származás és a munkás származás között, tehát állandóan harcban áll különböző ellenáramlatokkal ez a gondolat, és valóban ez a gondolat nem bizonyítható be. Na most ezzel valami nagyon fontos dologhoz jutottunk el a politikai filozófiában, hogy a politikai filozófia nem politikatudomány. Nem tudományos tényállításoknak a világa, hanem filozófiai vélekedéseknek a világa, filozófiai értékválasztásoknak a világa, és ilyen módon ezt a kettőt nagyon határozottan meg kell egymástól különböztetni. Vannak a politikának tudományos oldalai, bizonyos dolgokat lehet tudományosan vizsgálni, de maga a politika, és ez volt egy nagy politikatudós, a 20. század egyik legnagyobb politikatudósának, Hannah Arendtnek a felismerése, hogy a politika nem tudomány, politikai filozófia, a politikai gyakorlat az bizonyos értelemben közelebb áll a művészethez. És épp ezért egy maga nemében elképesztő bátor kísérletre vállalkozott, hogy Kant esztétikáját, a harmadik kritikát, az ítélerő kritikáját, azt nem művészetfilozófiának vagy esztétikának tekintette, hanem politikai filozófiának. És az ízlés fogalmát, az ízlés kanti fogalmát úgy fogta fel, mint ami az egyetértés kérdése, az emberek közötti egyetértés kérdése. Tehát az ízlés az metaforaként fogható fel annak metaforájának, hogy miképpen tudunk egyezni, megegyezni, egyetérteni valamiben. Különös, hogy Hannah Arendt, aki nagyon nagy filozófus volt, és nagyon jelentős gondolkodó, ennek az előzményeit, mint egy vakfoltot nem látta, nevezetesen az ízlés egész elmélettörténetét, a 17. századi előzményeit és a 18. századi nagy kibontakozását. A 18. században ugyanis nem volt olyan nagy filozófus, akinek ne lett volna ízlés filozófia, aki nem mondott volna valamit az ízlésről. És pontosan azért mondott valamit, nem mellékes dolognak tekintette ezt, mint hogy ma mi gyakran mellékes dolognak tekintjük, hogy kinek ez az ízlése és kinek amaz, neked ez a film tetszik és nekem az a film tetszik, hanem pontosan a Hannah Arendt-i kérdés feltevés miatt, mert azt látták, hogy ha az ízlésben meg tudunk egyezni, akkor minden más ügyeinkben is meg tudunk egyezni, és mint egy modelljét látták az ízlésben a politikai megegyezésnek, a társadalmi cselekvésben való megegyezésnek. Mi a politikai filozófia? Itt két szövegre alapítom a mai előadásomat. Az egyik a Leo Straussnak egy 1959-es híres tanulmánya, What is Political Philosophy? A másik pedig Hannah Arendtnek, az előbb említett Hannah Arendtnek a Mi a politika, What is Politik? A hagyatékából való fragmentumokra, amiket 1993-ban adtak ki. Minden esetre megegyezhetünk abban, hogy minden politikai akció valaminek a megvédésére, vagy valaminek a megváltozására irányul. Amikor valamit megvéd, akkor azért védi meg, mert jobbnak tartja az alternatíváján. Amikor valamit meg akar változtatni, akkor azért akarja megváltoztatni, mert a változásban megnyíló perspektívákat jobbnak tartja, mint ami addig volt. Ez tehát feltételez egy fogalmat, a jó fogalmát. És valóban a politikai filozófia jó életre és a jó társadalomra vonatkozik. Mik a politikai filozófia nagy témái? A szabadság és a kormányzás. Ugye a filozófia maga az igazság keresése, amely ebben az adott esetben, a politikai filozófia esetében a helyes vagy jó politikai berendezkedést célozza meg. De láthatjuk, hogy a politikai filozófia minden filozófia közül a legközelebb áll a nem filozófiai témához, az emberi élethez, a politikai élethez. Tehát itt az igazság keresése egyben azonnal gyakorlativá válik. Nem jelenti ez azt, hogy a politikai filozófus az egyben politikus is volna. Sőt, inkább ritka, és valóban erre a fantasztikus fénykorára, az Amerikai Egyesült Államok megalapításának korlátozódik az a korszak, amikor nagy politikai gondolkodók kerültek a vezető politikusok helyére. Korábban volt egy nagy álma a politikai filozófusoknak, ez a filozófus kormányzás, ugye? Ez még Platont is megkísértette, hogy vagy a filozófus lesz az első tanácsadója a zsarnoknak, a tirannosznak, vagy pedig maga a bölcs, a filozófus király kormányozza el a maga legjobb és legbölcsebb belátása szerint az államot. Ez nem egyszer, aztán később is feltűnt a történelembe ez a filozófus állam, hogy belépni a történelem alakításába, és ha tetszik, akkor Marx téziseinek, híres tézisei közül a 11., amely úgy szól, hogy a filozófusok eddig csak értelmezték a világot, a feladat az, hogy megváltoztassuk, tulajdonképpen az is ezt fejezi ki. Megkülönböztetendő a politikai filozófia az általában vett politikai gondolkodástól. Persze minden politikai filozófia politikai gondolkodás is, de fordítva nem így áll a helyzet. A politikai gondolkodás ugyanis közömbös a vélemény, a hit, a meggyőződés, a mítosz és az erősebb és határozottabb tudás megkülönböztetésével kapcsolatban. A politikai gondolkodás, amely nem politikai filozófia, tehát nem az igazság keresése áll a középpontjában, nos ennek adekvát formája lehet a törvény, a költemény, politikai költemény, a történet, a röpirat, a nyilvános beszéd. Ugye? Tehát mindazok, amik a politikai életnek jellegzetességei. Ez Leo Strassnál ez a megkülönböztetés, aki elsősorban az antik politikai filozófiának volt nagy tudósa, nyilvánvalóan az antik politikára vonatkozik, ahol a törvényhozó nem feltétlenül, Solón például, vagy Szolón, aki törvényeket ad Athénnek, nem feltétlenül a politikai filozófus, nem politikai filozófus, mert nem a jó életnek és a jó társadalomnak a végső kérdéseit, hanem a berendezkedésnek a kérdéseit vizsgálja, az adott helyzetben mi az optimális berendezkedés, miktől kell óvakodni, mit kell elutasítani, mit kell tiltani, mit kell szankcionálni, és így tovább. Egy másik nagyon fontos megkülönböztetés, hogy a politikai filozófiával kapcsolatban az, hogy meg kell különböztetni a politikai teológiától. A politikai teológia hatalmas korszakoknak volt a politikai gondolkodása. Tehát akkor, amikor Szent Ágoston az Isten államát akarja földrehozni, akkor abból indul ki, hogy az ő politikai tanítása az isteni kinyilatkoztatásból indul ki. Minden olyan politikai elgondolás, amely valami isteni eredetet tulajdonít magának, az nem a politikai filozófiának, hanem a politikai teológiának a tárgya. Azt kell mondanom, hogy a politikai teológia az a mai politikában is nagyon gyakran helyet kap. Tehát amikor mítoszok jelennek meg a politikában, amelyek gyakran például nemzetmítoszok, nacionalista mítoszok, amikor teológiai szimbólumok veszik át az uralmat a politikai tér egy jelentős része fölött, amikor a Szent Koronában megtestesítve látjuk az államot, ugye? Amikor a Szent Koronát az ország testének tekintjük, amelynek mindannyian részei vagyunk, tagjai vagyunk, ugye? Amikor nem polgárok vagyunk, egy állam polgárai, hanem egy test tagjai, akkor mindig, és így vissza tudok menni az előbbi példához is, ahol egy embernek tekintik az államot, amelyben külön van a fej, külön van a kéz, külön van a láb és egyéb tagok. Nos, ilyen esetben mindig politikai teológiáról és nem politikai filozófiáról beszélünk. És azt lehet mondani, hogy ennek persze vannak nagyon nemes hagyományai is. Ma ezek nem olyan nemes hagyományok a mai politikai életben, de eredetei nagyon nemesek. Hát mondjuk Gondoljuk meg a himnuszt. Ugye őseinket felhozált Kárpát Szentbércére, általa nyert szép hazát Bendegúznak vére. Ugye ezt mondja Kölcsey Ferenc, és ezzel azt állítja, egyébként nagyon érdekesen, mint hogy a 19. századi nacionalizmus majdnem mindig így tesz, hogy a magyar egy választott nép, és ezzel egy mintát követ a zsidót, mint választott népet. Ugye a zsidóság az, aki választott népnek tekinti magát, Isten kiválasztott népének tekinti magát, amelynek a súlyos sorsa, a súlyos bántalmak, amik érik, az is valamilyen küldetéshez kapcsolódnak, és így gondolja el, ennek a zsidóság történetnek a mintájára gondolja el a 19. században a nacionalizmusok sora magát. Így gondolta el Kölcsey is, amikor úgy vélte, hogy Kárpát-Szentbércére Árpáddal az Isten vezérelte a magyarságot. Hogy most egy újabb megkülönböztetést mondjak, tehát eddig ugye volt a politikai gondolkodás, a politikai teológia, és megkülönböztetendő a politikai filozófia a társadalom filozófiától is, amelynek tárgya azonos a politikai filozófiáival, de más nézőpontból. Mert a politikai filozófia egy ország vagy nemzet politikai társulását tekinti a legáltalánosabbnak. A társadalom filozófia azonban egy nagyobb egész részének tekinti a politikai társulást, a társadalom részének tekinti. Ugye? És valóban mindig vannak olyan részei a társadalomnak, amelyek nem vesznek részt a politikai társulásba. Ugye? Amikor 3 millió koldus országáról beszéltek a Horthy korszakban, akkor ezek a zsellérek, nincstelenek, ezek nem voltak a politikai akaratképzés részei. Ugye? Aki részt vesz a politikai társulásban, azzal számolni kell, az a része a politikai akaratképzésnek. És ebben az értelemben a politikai filozófia része, a társadalom filozófia része az a szélesebb egész, amelyben egy közösségnek azok az elemei is, azok a társadalmi elemei, társadalmi részei, rétegei is beletartoznak, amelyeket nem kell figyelembe venni, amikor a politikáról beszélünk, mert nincs politikai akarata. Mert egyszerűen nincs ereje hozzá, vagy nincs választójoga, amíg nem volt általános a választójog, vagy nyílt választójog van, tehát nem titkos választójog, ugye erről panaszkodik József Attila híres versében, nyíltan dönt itt 1000 éve, ugye, és a nyíltan itt gúnyosan van mondva, nevezetesen nincs titkos választójog. De amikor a titkos és általános választójog, mint a mi esetünkben Magyarországon ma jelen van, akkor is vannak olyan részei a társadalomnak, amelyek nyilvánvalóan nem vesznek részt a politikai akaratképzésben, amelyek egyszerűen gyengék, erőtlenek ahhoz, hogy ezt megtehessék, nincs meg a képességük arra, hogy belássák akár a saját érdekeiket is, ha csak azok nem a legelementárisabbak, és akik valahogy láthatatlanná válnak. Ez a láthatatlansága a társadalom egy részének az egyik legnagyobb problémája lehet egyes társadalmaknak, és ezt gondoljuk meg, hogy mindannyiunk életében jelen van ez, az a láthatatlanság. Ugye, ha az ember adakozó természetű is, én például van egy ilyen szabály az életemben, hogyha kimozdulok otthonról, és találkozom egy koldussal, akkor az első koldusnak adok egy összeget. De hát már a másodiknak nem, a harmadiknak, negyediknek nem. És akkor ezek láthatatlanná válnak. Mint ahogy a hajléktalanok mindannyiunk számára láthatatlanná válnak, hiszen ha nem volnának láthatatlanok, akkor megindulnának azok az emberi ösztönök, amelyek azt diktálnák, azokat az abszurdumokat diktálnák, hogy behívjuk a házunkba, étellel és szállással kínálnánk őket, és így tovább. Nem tudunk más tenni ezekkel a megoldatlan társadalmi problémákkal, mint hogy nem létezőnek, láthatatlannak tekintjük őket, noha tudunk róla természetesen. És meg kell különböztetni végül a politika tudományt a politikai filozófiától, mert a tudomány nem filozófikus, noha bizonyos elemeire, a módszertan, a logika esetében szüksége van a filozófiára, de vannak olyan hasznos politikai adatgyűjtések, elemzések, amelyek a politika tudományához tartoznak, vagy ha tetszik, a véleményformálás tudományához. Ugye ezek nagy rejtélyek, tehát én, aki ennek nem vagyok szakember, mindig bámulattal tölt el, ha igaz az, hogy 1000 ember megkérdezéséből extrapolálni lehet egy országnak, egy hatalmas, sokmilliós választó rétegnek a politikai hangulatát, politikai változásait, érzéseit, gondolatait, és ezek valóban komoly információk. Most ez tudomány, ez valóban tudomány, mert hogy miért határozták meg az 1000 embernél, és miért nem a 10 000-nél, vagy miért nem az 500-nál, ezek úgy bizonyára olyan tudományos megfontolások, amelyek számomra rejtélyek és titkok, de kétségtelen, hogy ez működik. Hát nyilvánvaló, hát vannak nagy meglepetések, ugye minden politikus, minden gyakorlati politikus a kedvezőtlenre fordul számára a polloknak az adatai, akkor, nyilván, akkor mindig kétségbe vonja ezek helyességét, igazságát, megbízhatóságát, de mégiscsak az a most már hosszú távon az a tapasztalat, hogy ezek nagyjából megbízható információk, és azok is, akik kétségbe vonják, azok is természetesen messze menően támaszkodnak rá, ha csökken a népszerűségek, akkor bizalomgerjesztő akciókba fognak, ha pedig emelkedik a népszerűségük, akkor mérhetetlenül örülnek neki. Na most még annyi, hogy mi is a politikai tudás a legtöbb embernek van, valamilyen politikai tudás a legtöbb embernek van, és ezt tisztázni kellene, hogy mi is ennek a tudásnak a kognitív státusza. Vannak olyan emberi praxisok, emberi tevékenységek, amelyek e tekintetben egyszerűbbek, bár bizonyára a maguk remében nagyon bonyolult és komoly dolgok, mint például a kulinaritás, a szakácsművészet, de azért az világos, hogy ehető, ízletes, választékos, változatos étel ennek a tevékenységnek a fő célja, mint ahogy egy vezénylő tábornok célja az, hogy győzelmet arasson, ugye? Ez nyilvánvaló. Na most ilyen végső cél, és számos ilyen végső célt lehet mondani a különböző tudások kognitív státuszával kapcsolatban. Na most ilyen végső célt a politika esetében nem lehet mondani, mert a politikusnak, az államférfinak a végső célja nyilvánvalóan a közjó, de hogy mi a közjó, az abszolút kontroverziális. Most ez az, ami egy örök vitának a része. És ez a vita talán a legfontosabb, és itt bele kellene gondolnunk abban, hogyha a maguk életében a magyar parlamentnek az állapota nem is volt valami nagyon fényes, de miből származik a parlamentnek a gondolata? Most ezt két dologból lehet levezetni, és az egyik nagyon ősi, antik politikai elméletből lehet levezetni, mert a politika, mint szabadság, görög örökség. Hannah Arendt azt mondja, hogy ugye a pólisz, a város, a városállam szavából jön a politika, hogy mintha amikor a homéroszi seregek feloszlottak volna, vége lett volna a Trója elleni háborúnak, ahol, mint emlékeznek, különböző görög törzsek, görög közösségek szövetkeztek. Ugye ez egy nagy szövetség volt, hogy elpusztítsák Tróját. És Hannah Arendt azt mondja, hogy mintha ezek a hazatérő seregek alapították volna meg a póliszt. Amit persze nem történelmi tény, hanem, hogy úgy mondjam, filozófiai metafora. Mert arra gondol, hogy Homérosz a polisz nevelője, mert a homéroszi eposzban van valami nagyon nagy újdonság. Nevezetesen az a méltányosság, amellyel Achilleszt és Patroklost szemléli, tehát az egymás ellenfeleit. Ott nem az a kérdés, hogy kinek van igaza, mert bizonyos szempontból az egyesített görög csapatoknak, vagy seregeknek van igaza, és bizonyos szempontból Trójának van igaza. Trója védi a hazát, egyesített görög seregek egy méltánytalanságot akarnak megbosszulni, egy nőrablást, ugye? Na most a homéroszi eposzban, ugye most az Iliászról beszélünk, az a hihetetlen újdonság van, hogy méltányos az egyikhez és méltányos a másikhoz. Ezt sem előtte, sem utána nagyon sokáig nincsen. A hősi énekek azok egyértelműen az egyik oldalon állnak, és a másik oldalt pedig gyáva patkányoknak nevezik, vagy éppen svábbogaraknak, vagy csótányoknak, vagy nem is embereknek, vagy embertelen embereknek, ugye? Rengeteg ilyen sztélét olvashatunk, núbiait, egyiptomit, babilóniait, amin a király leírja a győzelmét az ellenfél felett, és ott mindig újra és újra megjelennek ezek a ez a tipológiája az ellenfélnek. Az egy nagyon késői gondolat tulajdonképpen a civilizáció történetében, de Homérosz megelőlegezi a nemes ellenfélnek a gondolata, ugye? A méltó ellenfélnek a gondolata. Tulajdonképpen a párbaj, az ebből, a párbaj fogalma, ami már egy nagy civilizatórikus vívmány, az ebből származik. Hogy ugye ott szabályozott keretek között folyik az öldöklés egy párbajban, szigorú szabályok vannak, és ez azt feltételezi, hogy mind a kettő úriember, hogy mind a kettő méltó arra, hogy megvívjon a becsületért a másikkal szemben. Aztán jön egy újabb civilizatórikus fordulat, amelyet ha másból nem a Három testőr című Dumas regényből ismerhetnek, hogy Richelieu szigorúan tiltja a párbajt, ugye a három testőr D'Artagnan és a három testőr azok nagyon pártiak, állandóan párbajoznak, de ez illegális, mert Richelieu át akarja terelni jogi útra a vitákat, és az valóban egy hatalmas civilizatórikus vívmány. Ez egy mellékszál volt, amit most mondtam, visszamegyek Homéroszhoz, ez egy fantasztikus dolog az Iliászban, hogy az egymással szemben álló seregeknek az igazsága, méltósága nem csorbul az ő ábrázolásában. A politika nagyon szorosan összefügg a szabadsággal, mert a politikai tér valódi értelmében az, ami szabad. Tulajdonképpen a szónak szoros értelmében, ahol nincs szabadság, ott nem is beszélhetünk politikáról. Tehát a szónak filozófia értelmében nincs hitleri politika, és nincs sztálini politika, mert nincs szabadság. Pontosabban, mivel ez egy nagyon modern világ, már a 20. század, ezért bizonyos vonatkozásban van politika külpolitikai értelemben, hiszen a külpolitikai ellenfelek szabadok. Ugye? Anglia, Egyesült Államok, ezek szabadok. De csak ebben az értelemben. Na most mi a szabadság tartalma? Most megint visszamegyek az antikvitáshoz, az antik politikai filozófia elképzelésben. A szabadság tartalma az együttlét, az agórának a nyilvánosság. Ugye ez az aténi piactér, vagy más görög városállamok piactere, a polisz piactere, ahol összegyűlnek a szabad polgárok, és megvitatják a közügyeket. Na most ez egy nagyon erős eltolódás a cselekvéstől a beszéd fele, a szabad tettől a szabad szó felé. De ezzel maga a szó is tetté válik, és ebben az értelemben megint csak összeszorul a tett és a szó világa, összekapcsolódik egymással. De ez nagyon fontos, hogy a szavaknak nagy jelentősége támad, az érvelésnek nagy jelentősége támad. És ebben az értelemben a szabadság nem más, mint nézetek kifejezése, az egymással való beszéd. A szabadság valaminek a elkezdése, valaminek a bevégezni tudása, valaminek a megbeszélni tudása. És kétségtelen, hogy a cselekvés általában nem izolált, nem elszigetelt, hanem összehangolt. Platón a 7. levélben azt mondja, hogy barátokra és megbízható társakra van szükségünk ahhoz, hogy cselekedni tudjunk. De ellentétben a beszéddel a cselekedet végrehajtható egyedül is, és ebben az értelemben lehet prepolitikai, politikát megelőző cselekvésről beszélni. De beszélni csak másokkal lehet, akik más és más perspektívát nyitnak. Tehát ez a megbeszélés, valaminek a megvitatása, ez az a görög hagyomány, ez az a antik örökség, ami tulajdonképpen a politikát politikaivá teszi, ami összeköti a szabadsággal, hiszen amikor megvitatunk valamit másokkal, akkor újabb és újabb szempontok merülnek fel, a saját perspektívánkat szembesítenünk kell mások perspektívájával, amely esetleg megváltoztatja a véleményünket, vagy motiválja, vagy gazdagítja azt. Hannah Arendt azt írja, az a mozgásszabadság, hogy valami újat, és még nem voltat elkezdjenek, vagy hogy sokakkal beszéljenek, kapcsolatba lépjenek, és sokat tapasztaljanak, amely a maga totalitásában mindenkor a világ, ez a ideálisan a teljes tapasztalat, ez nem célja a politikának. Ez nem olyas valami, amit politikai eszközökkel el lehetne érni, hanem a voltaképpeni tartalma és értelme magának a politikának. Ebben az értelemben politika és szabadság azonos, és ahol ez a fajta szabadság nincs jelen, ott nincs a szó voltaképpeni értelmében politikai tér. Na most ez az ideál nyilvánvalóan az egyik alapeleme a parlamentnek. A parlament azért van, hogy a képviselők, és ez ugye a másik eleme lesz a dolognak, a képviselők, tehát azok, akik reprezentálják a népet, azok ott beszédbe legyethessenek egymással, kapcsolatba léphessenek egymással, sokat tapasztaljanak, és ezzel megtestesítsék, betöltsék és létrehozzák a politikai teret. A másik maga a reprezentativitás, tehát az, hogy, és ez egy nagyon modern dolog, ugye a modernt én kicsit széles értelemben használom, tehát nem azt nevezem modernnek, ami 10 éve volt, hanem azt nevezem modernnek, ami 200 éve volt, tehát a modernitás világa, amely valóban egy 200-250 éves örökségünk, és ebben egy nagyon erős küzdelem van, hogy az egész népet reprezentálják azok, akik beszélgetnek. Mert ugye a görög agórában olyan csekély népességről van szó, hogy a népgyűlésen, az agórában, agórán való beszélgetésben, illetve az időnként és rendszeresen összehívott népgyűlésen lényegében minden polgár szót kaphat. Ezért hívták a görög szóval azokat a polgárokat, akik nem vettek részt a közügyekben, és akik nem vállaltak politikai tisztséget, idiótésznak, vagyis idiótáknak. Na most nyilvánvaló, hogy nagyobb államok, nagyobb nemzetek esetén ez a dolog lehetetlenné válik, tehát reprezentáció kell, választások kellenek. De maga a választásnak az eszméje az egy hatalmas előrelépés a tanácsadók eszméjétől. Tehát attól, hogy van egy egyeduralkodó, egy szuverén, akinek van egy tanácsadói köre, miniszterei vannak, ugye? Ez akkor nem a nép által megválasztott képviselők többségéből lesz a kormány. A parlamenti többség adja a kormányt, és ilyen módon a parlamentnek és a parlament által a népnek felel, hanem mindenki a szuverénnak felel, a szuverén jelöli ki a tanácsadóit, és ezeket szintén minisztereknek hívják, ugye a miniszter a szolgát jelent eredeti értelmében. Na most ez egy nagyon nagy változás, hogy választások jönnek létre, és megjelenik ezzel a gondolattal, az 1776-os nagy gondolattal, Jefferson gondolatával, ami persze hát forra mélyben már hosszabb ideje, tehát azzal, hogy mindenki egyenlő, mindenki egyenlőnek született, az általános választójognak az eszméje. De azért ez nagyon sokáig tart. Ugye a 19. század végig abban a harcban folyik, hogy általános választójogot kapjanak az emberek. Ugye az általános választójogból bizonyos apróbb elemek még sokáig hiányoznak, például a nők.
Ugye a nőknek nincs választójoguk.
Hiányoznak a legszegényebbek, mert vagyoni cenzushoz kötik a választójogot. Ugye? Tehát ez egy hosszú-hosszú harc, de már az elején megmutatkozik a perspektívája, ami abban mutatkozik meg a mi szempontunkból, mármint esztétika történeti szempontból, hogy hirtelen az ízlés elmélet jelentősége elvész. A politikai filozófia jelentősége az ízlés elméletnek elvész. A 19. század elején már visszavedlik oda az ízlés, hogy az a finomérzési szakértőknek a világa, mert minden társadalmi kérdésben van egy másik opció, nevezetesen nem ez a hihetetlen kifinomult megegyezés, amit az ízlés reprezentál, hanem a választás. Ugye? A választások révén döntjük el, hogy ebbe az irányba menjünk, vagy abba az irányba menjünk. Ez kezdetben kevés emberből áll, és aztán egyre több emberből áll. Ha nem tévedek, de lehet, hogy tévedek, Svájc volt az utolsó, ahol például a nők megkapták a választójogot. Ugye a 20. század talán legpozitívabb és legnagyobb felszabadító mozgalma a feminizmusnak az első hősei szüfrazsetteknek hívták. És azért hívták szüfrazsetteknek, mert a szüfrázs, vagy suffrage angolul, az a választást jelenti, ugye? Ők a nők választójogáért küzdöttek, ezek voltak a szifrazsettek. Az ókorban ez egy problémát jelent, hogy mindenki kapjon választójogot, vagy csak bizonyos emberek kapjanak választójogot. És a mindenki alatt persze most nyilvánvalóan a szabad embereket kell gondolnunk, mert ugye ez rabszolgatartó társadalmak voltak, a gazdasági bázisuk a rabszolgatartáson alapult, és azért az nem merült fel a legnemesebb gondolkodóban, Arisztotelészben sem, hogy a rabszolgák is választók és választhatók legyenek. De az már felmerült, és az nagyon foglalkoztatja az antik politikai filozófiát, hogy kevesek az arra méltók, vagy pedig mindenki, tehát minden szabad ember választható legyen és válasszon. És ugye van egy borzalmas változat, az egyeduralom, az autokrácia. És így megjelenik három jól elkülöníthető politikai formáció, a demokrácia, az arisztokrácia és a türannész, a zsarnokság. Az autokrácia, az egyeduralom. Kétségtelen, hogy az antik filozófusok, az antik politikai filozófusok nem a demokrácia hívei voltak, hanem az arisztokrácia hívei voltak, mert nagyon erős meggondolásuk volt a demokráciával szemben. És ezek nem voltak jogosulatlan meggondolások. Elsősorban a szörnyű veszélyt ismerték fel, a demagógia veszélyét. Tehát a polisz filozófia a keveseket előnyben részesítik a sokakkal szemben, és arra meggyőződésre jutnak, hogy ha mindenki szabadon egymással beszél egymással, akkor ez nem valóságos dolog, hanem csalás, ez nem igazság, hanem hazugság. Itt egymás után jönnek a filozófusok, Parmenides volt az első talán, aki nem csak megkülönböztette a rossz sokakat a jó kevesektől, mint Heraklétosz, aki szintén megtette, hanem ő az igazság útját egyedül az egyes számára láthatta járhatónak, és Platón bizonyos értelemben követte, aminek politikai jelentőséget az adott, hogy már nem az egyesekről beszélt, hanem a kevesekről, az akadémia koncepciójában. És ezzel megjelenik valami, mivel a politika mértékét nem a politikában, hanem a filozófiában akarta megtalálni, és ezzel elhatárolta magát a speciális görög politikai tértől, tehát az agórától, és ezzel egy új teret nyitott a szabadságnak, egy másik teret, ami mai napig is megvan, de ami nem politikai jellegű, hanem meritokratikus, tehát nem demokratikus, hanem meritokratikus jellegű, a meritokratikus az érdemre való tekintettel választja ki az embereket, és ez az egyetemi szabadságnak az eszméje, az akadémiai szabadságnak az eszméje. Ugye? Bizonyos értelemben természetesen politikai, hogy azok a kiválasztottak, akik bekerülnek az egyetemre, ugye ez, akik akadémiai képzésben részesülnek, az arra érdemesek, azoknak egy megjelenik ez a bizonyos meritokratikus szabadság fogalma, tehát a eretnek gondolatoknak, a társadalmat veszélyeztető gondolatoknak is a felvethetősége, cenzúra alá nem esése, tehát ez a fajta szabadság, ez végig, Platontól kezdve, végig ott van, mint egy lehetőség, és gyakran politikai vagy gyakorlati valóság az egyetemi autonómiák történet, az akadémiai képzés autonómiának a történetében, és ez bizonyos értelemben még ma is van, tehát amikor 1968-ban Frankfurti Egyetemen diáklázadás volt, akkor a rektor döntése volt az, hogy behívja a rendőrséget az egyetemre, vagy nem, mert az egyetem statútuma szerint a rendőrséget nem lehet behívni az egyetemre. Tehát egy olyan különleges szabadságot élvez az egyetemi diákság, amelyet mások nem. Láttuk itt ezt a feszültséget az antik politikai filozófiában, és ez a feszültségnek a lényege az, hogy mindenki részt vegyene a politikai életben, vagy csak kevesek vegyenek részt a politikai életben. Az egyik az arisztokratikus megoldás, a másik a demokratikus megoldás. A görög filozófusok majdnem mind az arisztokratikus megoldást választották, és ennek az volt az oka, hogy számukra a szabadságnál volt valami nemesebb és fontosabb dolog, és ez volt az erény. Tehát az antik politikai filozófiák erényközpontúak. Tehát ha ellenvetéseket teszünk a klasszikus politikai filozófiával kapcsolatban, akkor ez az ellenvetés az antidemokratikus volt. Ugye a klasszikus politikai filozófia hihetetlenül erősen veti fel a demokrácia mai napig súlyos veszedelmét, a demagógiát. Valóban, miután az embereket gyakran nem az erények, hanem a hasuk vezényli, vagy vezérli, ugye előbb a hasjon, aztán a morál, mondja Bertolt Brecht bölcsen, ezért akit többet kínál nekik, azt megválasztják. Ez az elmúlt 20 év magyar politikai történetének az egyik legkeserűbb tanulság, hogy elindult a különböző pártok között egy demagógiai vetélkedés, hogy ki tud többet ígérni, kiállítja inkább erősebben, hogy jobban fogtok élni, nem lesznek megszorítások, és így tovább. Ez egy hihetetlen deficitje a demokráciának. Valóban a demagógia veszélye, és ezt az antik politikai filozófusok jól látták. Ennek, és erről majd külön fogok beszélni, ennek megtalálták az ellenszereit, mert, illetve hát bizonyos ellenszerei léteznek a világban, és ezek az ellenszerek a liberális elvek. Ugye a politikai, az emberi szabadságjogoknak az a rendszere, amit Montesquieu dolgozott ki, a hatalommegosztásnak a rendszere, és így tovább, de erről később szeretnék beszélni. Kétségtelen, hogy az állam, a platóni állam 8. könyvénél nézzenek bele, nincs szigorúbb kritikája a demokráciának. Csak Lassica azért utasította el a demokráciát, és azért választotta az arisztokratikus berendezkedés eszményét, mert úgy vélte, hogy az emberi és társadalmi élet célja az erény, és az erény feltétele a nevelés, a karakterformálás, a rászoktatás, és ez mind szabadidőt feltételez, ami pedig a gazdagságnak egy fokát. Tehát nem mindenki részesülhet abban a nevelésben, az erényre való rászoktatásban, az erényre való nevelésben, amelyben, itt most ezt a mondatot nem tudom befejezni, mert nem emlékszem az elejére, de a lényeg az, hogy a demokrácia, mint a többség uralma, ebben a nézetben a tanulatlanok uralma, ugye? A tanultak kisebbségben vannak, a tanulatlanok többségben vannak. Ez volt a klasszikus viszony a politikai filozófiához, tehát egyrészt megjelenik a politikai szabadságnak a gondolata, másrészt azonban ezt a szabadságot a politikai filozófusok számára felülüti az erény. Na most mi a modern megoldás? Itt most még sokkal messzibbre fogok visszamenni, amikor modern megoldásról beszélek, mint erre a 200-250 évre, mert visszamegyek Machiavellihez. Machiavelli az első modern értelembe vett politikai filozófus, ugye a Fejedelem című könyvével, Il Principe, hatalmas mű, és egy hihetetlen nagy géniusz. Egyébként firenzei adminisztrátor titkár volt, és mivel nem jelent meg életében, tehát olyan veszedelmes gyúanyagnak tartott gondolatait, hogy nem jelentette meg ezt a művét. Mert egy nagyon erős klasszika kritikát, egy nagyon erős valláskritikát tartalmaz, és a klasszika elutasítása, a klasszikus megoldás elutasításának az alapja az, amit a politikai filozófiával szemben később is mindig és újra nagyon sokan fognak alkalmazni, hogy nem reális. Hogy nem reális, és ezzel leszállítja a politikai filozófia perspektíváját, mert azt a magas szemhatárt, amit a klasszikus gondolkodók az erény államaként képzelnek, amelyet erényes polgárok töltenek meg, most ezt utopisztikusnak tartja. A moralitás ugyanis, mondja Machiavelli, csak olyan kontextusban lehetséges, amelyet nem maga a moralitás teremtett, mert nem is teremtheti meg magát, és ez a kontextus az immoralitás. Tehát az immoralitás kontextusában jelenik meg a moralitás, a jog a jogtalanságon alapul, és minden legitimitást forradalom alapít meg, valami jogsértés alapít meg, és ez nagyon nagy igazság. És a közös jó, mert ugye mindig a közös jót keressük, a politikai filozófia van a közjót, a közös jó nem fogalmazható meg az erény fogalmaival, hanem az erény fogalmazható meg a közös jó az alapján. És itt akkor megjelenik az a gondolat, ami alapvetően megkülönbözteti a modernet a premoderntől, az antiktól, hogy az emberek rosszak, tehát egy mérhetetlen antropológiai pesszimizmus tűnik fel a láthatáron, akikre rá kell kényszeríteni a jót. És melyik az a szenvedély, teszi fel a kérdést Machiavelli, amely egy rossz embert arra késztet, hogy más rossz embereket jóra kényszerítsen. Ez egy nagyon, ugye egy hihetetlen dialektika tűnik itt fel, a rossz és a jó, ez aztán Goethénél folytatódik, aki ugye a Fausti Mephistóban arról beszél, hogy a Mephisztó a rossznak a szelleme, amely állandóan ezt a rosszat akarja megvalósítani, és közben jót művel. És ez aztán a filozófiában, Hegelnél az ész cseleként jelenik meg, de már korábban ott van angol közgazdasági gondolkodóknál, akik azt mondják, hogy a magánbűnök eredménye a közhaszon. Tehát, mint magánember te bűnöket követsz el, de ezen közben, ezen bűnök által gyarapítod a közjót. Ugye? Magánbűnök közhaszon. Nos, és mi ez a szenvedély, teszi fel Machiavelli a kérdést, és a válasz a dicsőségvágy. Ez a kapocs a jó és a rossz között. Tehát az immoralitás inherens része a társadalom alapításának. A fegyveres proféta fog győzni, és nem a fegyvertelen proféta, és ezért itt egy a reneszánsz közepén egy nagy gondolkodó a kereszténységből egyedül a propaganda eszméjét veszi át, ugye a propaganda fidei, a hit propagandája. És ezért mondja Leo Strauss, hogy a felvilágosodás Machiavellivel kezdődik. Persze az, amit elgondol Machiavelli, az egy józan republikanizmus, méghozzá a régi Róma modellje alapján, de javítva ezt a modellt, és a javításnak az iránya az, hogy szkeptikusabban, antropológiai értelemben, pesszimistább módon. Ugye nem számítva arra, amit Brecht megint olyan gyönyörűen mond, hogy rettenetes a kísértés a jóra. Ugye? Tehát, hogy mindannyiunkban egy rettenetes kísértés van a jóra. Machiavelli arra számít, hogy a rettenetes kísértés a rosszra van, és ezért találja meg ezt az átmenetet, a dicsőségvágyat, a dicsőségvágy, a hírnév, ugye ez is egy antigerény egyébként, ugye, áll már emlékműve, miért nél maradandó, ugye, a dicsőségnek, az antik vágya. Nagyon sok köti össze az antikvitással Machiavellit, csak éppen magát az alapot forgatja ki, amikor lejjebb teszi a szemhatárt, és egy sokkal józanabb, az emberi természetet sokkal szkeptikusabban szemlélő politikai filozófiát kínál nekünk. Eddig megyek ma el. A következő órán még nézzük folytatólagosan a politikai filozófia további fejleményeit Hobbes-szal, Montesquieu-vel, Rousseau-val. Most nyilvánvaló, hogy ez csak ízelítő és bevezetés ebbe a stúdiumba, hiszen a mi stúdiumunk nem maga a politikai filozófia, csak látnunk kell a politikai filozófia alapokat ahhoz, hogy arra felépíthessünk a magunk politikai esztétikáját. Ez lesz aztán az egész fél évi kurzusnak a célja.
Elhangzott Rádióegyetem. Politikai akaratképzés. Radnóti Sándor. Politikai esztétika. Az ELTE BTK-n 2012 tavaszi félévében elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.